Rádió Egyetem. 19. századi magyar irodalomtörténet. Antikvitás és modernség. Margócsi István előadása.
Tetőfi Sándornak van az a verse, amit ugye mindannyian tanultak ő már általános iskolában, hogy a 19. század költői. És ugye nem szoktunk reflektálni arra, hogy milyen paradox az a címadás, és maga az a tematikai megjelölés, ha tetszik, az a kategorizálás, hogy valaki a 19. század költőinek speciális feladatot tűz ki, és azt mondja, hogy a mai költőnek, aki ma meg akarja állni a helyét a művészet, esztétika, költészet terén, aki tehát meg akar felelni, mondjuk így, irodalmi elvárásainknak, annak speciális 19. századi feladatai vannak. A koe-szerűség, a koehoz kötöttség mozzanata, az tulajdonképpen csak a 19. századi romantikában merül föl. Az, hogy valaki azt mondja, hogy a mai költőnek speciálisan más feladata van, mint a tegnapinak, nem beszélve a tegnap előtt, az egy egészen speciális új szemlélettel nézi az irodalmat. A 18. század végéig, a romantika előtti irodalomteóriákban, művészetteóriákban ez az elképzelés tökéletesen idegen lett volna, ha lett volna. A művészetet, a költészetet úgy fogták föl, hogy az teljes mértékben homogén, jellegű valami, aminek platonikus ideálja valahol megvan adva, mindannyian afelé közelítünk, a szépségnek, a megcsináltságnak, a harmóniának valami olyan ideálja lebeg vala, állandóan szemünk előtt ebbe a 2000 évbe, 2500 évbe, amely általános érvényű, és bármelyik költőre nézve előírható, bármelyik költőhez nézvést érvényesíthető értékkategóriákkal rendelkezik. Gondoljanak arra, hogy a 18. század végéig a költők, a művészek mind úgy fogalmazták meg önmagukat, illetve hát kollégáikkal szemben való elvárásaikat. Az irodalomhoz, ő művészetről olyan fogalmakkal rendelkeztek, amelyek fogalmakat, amely kategóriákat, amely értékszempontokat, ha tetszik, az antikvitásból szedtek össze. Mindannyian az antik örökséget utánozzuk valamilyen szinten. Az antikok megcsinálták azt a mérhetetlen ideált, amelyhez kell állandóan törekednünk, és amelyhez kell állandóan mérnünk magunkat. Az első előadásban említettem maguknak, hogy Kazinczy ugye életének kvázi főműveként azt tekintette volna, hogyha a szerinte legkitűnőbb latin írásművet, Sallustiusnak a történet leírását lefordítja, és oly tökéletességben fordítja le, mint amilyen tökéletességben Kazinczy szerint ez a Sallustius mű behagyogja a latin irodalmiságot. Na most gondolják meg, milyen borzasztó paradox ez mai szemmel nézve. A magyar irodalomnak az lenne a csúcs teljesítménye, hogy egy latin történeti írót elolvasunk. Ugye ez ma groteszk, hiszen Sallustiust, ha nagy művésznek tekintjük is, mondjuk a speciális irodalmi hagyománytörténésben a szerepe mára egy picit csekélynek mondható. És mondjuk a latin szakosokon kívül nemigen tartalmazza egyetlen tanterv sem az ő részletes ismertetését. Kazinczy számára az volt a csúcs. Nem történeti írói minőségébe, tehát nem a véget próbálta volna lefordítani Sallustiust, hogy mindannyian jobban megismerkedjünk a római történetnek azon zivataros századaival, amelyet Sallustius ugye leábrázolt, Nem a véget, hiszen azt megtanultuk az iskolában, hogy mi történt. Hanem azért, mert Sallustius művész volt, stiliszta volt, a retorikájában oly bravúrokat hajtott végre. Ő hogy az egész latin, hogy mondjam, nyelvművészetet és írásművészetet benne látta csúcs teljesítményre járhatva Kazinczy, és ezt azt gondolta, hogy erre van szüksége Magyarországnak is, a magyar irodalomnak, mert a Sallustius szépségek általános érvényűek. Általános érvényűek, bármikor imitálhatók és imitálandók, és bármikor példaként állíthatók, bármilyen aktuális irodalommal szemben. Ugye borzasztó érdekes ez a szemlélet, hiszen ha végig tekintünk mondjuk a nagy irodalmiságokon, a nagy irodalmi korszakokon, a nagy művészeti korszakokon, akkor ugyan látjuk azt mai szemmel nézve, hogy mondjuk a nagy reneszánsz festők valóban nagyon erősen törekedtek görög ideáloknak és görög elméleteknek fölelevenítésére. Ugyanakkor, ha megnézünk ma mondjuk egy Michelangelo szobrot és egy antik görög szobrot, vagy annak római másolatát, ugye rendkívül éles különbségeket látunk közöttük. Most a régi szemlélet az a folytonosságot látta bennük. A folytonosságot látta bennük, és úgy vélte, hogy azok a harmonikus ideálok, amelyek a görögség, elsősorban a görögségben, de hát mondjuk az egész antikvitásban megfogalmazódtak, és valamilyen módon kategoriális elrendezést szenvedtek el, azok mindvégig érvényesek, és mindnyájan folyton ezen az úton járunk, ezt imitáljuk. A római ideálokat azért tanították az iskolába, hogy közvetlen példaként hassanak a megszületendő irodalomra, és nagyon sokan teljes szenvedélyességgel úgy vélték, hogy ugye ezen ideáloknak új megtestesülését prezentálják, és úgy gondolták, hogy ilyen értelemben a művészet tökéletesen időtlen. Nincsen kötve a korszakhoz, nincsen kötve az idők különbségéhez, hiszen az időknek speciális korszak különbségei még nem fogalmazódtak meg, a történelemnek is a történeti szemlélete, az majd most a 18. század vége felé kezd kiütközni. A műalkotás nincs közvetlenül kötve megszületésének időpontjához, megszületésének időpontjának történeti meghatározottságához, és ilyen értelemben a művészet bizonyos értelemben nem is korszakolható. Ne felejtsék el, hogy az, amit maguk tanulnak az iskolába, amit mindnyájan látunk a televízióba, a múzeumokba, a könyvsorozatokba, hogy föl van osztva a művészet története, ilyen nagyon szép szabatos korszakokra. Volt kérem antik művészet, a román művészet, gótikus művészet, a reneszánsz művészet, manierizmus, barokk, etc. Ez egy nagyon késői kitalálás. A régiek számára, mondjuk a Kazinczy korszakig bezárólag, ilyen típusú felosztás nem volt. Nem volt olyan, hogy a barokk szobrász másmilyen jellegénél, típusánál fogva, mint a reneszánsz szobrász, nem beszélve a gótikus szobrokról, hanem volt jó szobrász, aki nagyon hasonlít a görög ideálra, vagy nehogy Isten maga a görög ideál, és az összes többi az nem jó szobrász. És a múlt Hermár Kölcsei kapcsán emlegettem itt Winckelmannnak a nevét, aki ugye a 18. századi művészetszemlélet hihetetlen hihetetlen benyomást tett. Ugye szegény Kazinczy is a börtönben azzal vigasztalta magát, hogy Winckelmannnak az antik tanulmányait és művészettörténeti tanulmányait olvasgatta. Amiben hát ugye az fogalmazódik meg, hogy a görög művészet az csodálatos, ehhez nagyon sokan tudnak hasonlítani, és nagyon sokan pedig tökéletlenek. Winckelmannnak a nagy ellenfele, persze teóhelyában, mert hát időben nem értek össze, volt ugye a csodálatos barokk építész és szobhász Bernini, aki Rómának építészeti képére elképesztő hatást tett, aki fantasztikus szobrokat prezentált. Na de hát mai szemmel, mai kategóriában nézve barokk szobrokat csinált, és Winckelmann elismervén persze Bernininek ügyességét, kvázi kézügyességét, viszont azt mondja, hogy nem volt ízlése. Nem volt ízlése. A rossz szobrokat csinált, mert ahelyett, hogy a csendes nagyság és nemes egyszerűség görög ideáját prezentálta volna, ahelyett ilyen kicsavart testalkatokat, meg ilyen szenvedélyes izéket szobrott meg, amik nem szépek. A görög harmónia, és ilyen értelemben a művészet általános teóriája szempontjából nem szépek, tehát sürgősen ki kéne javítani, vagy hát lehetőleg ki kellene iktatni, hogy... Mert hát tény, hogy az ügyességet az nem lehet elvitatni tőle, másrészt pedig hát ott vannak az épületek, meg a szobrok. Hát a sok műveletlenben megnézi, azt a végén még tetszeni fog neki. Ez a kategória rendszer, hogy egyféle művészet ideál van, ugye ez nyilatkozik meg abban is, amit maguk nyilván tanultak az iskolába, hogy a 18. századon keresztül végig van egy nagy teoretikus esztétikai vita arra nézvést, hogy ma tudunk-e olyan művészetet prezentálni, mint amilyet a régiek csináltak volt. Ugye, amit tanultak az iskolából a régiek és újak vitája címén, ami Franciaországban robbant ki a 18. század elején, és ami végig söpört egész Európán, hogy méltóak vagyunk-e valamilyen szempontból a görög-római ideálhoz, tudunk-e egyáltalán ügyeskedni olyan szinten, ahogy ezek a kitűnő férfiak csinálták. Ez ugyan, figyeljék meg, fölveti azt a kérdést, hogy a mai emberen ugyanolyan-e, mint a régi, de ezt mondjuk ott hagyja, és azt mondja, hogy ugyanazt az ideált vajon képviselik-e azok a művek, amik ma születnek. Figyeljék meg, hogy egyrészt ott van benne már a másság tapasztalata, hogy hiszen valamilyen furcsa módon Racine-nak az antik tragédiái, hát azért mégiscsak mások, mint az Euripidész tragédiák. Ugye nagyon ugyanazt akarja csinálni, odáig menően, hogy effektíve ugyanazokat a darabokat és témákat írja meg. Racine Fédrája, hát ez egy Euripidész imitáció. Ez teljesen egyértelmű. Ugye az egész francia klasszicista tragédia elmélet, a hármas egységgel, meg a jellemekkel, meg egyebekkel, amit nyilván tanultak, ugye az mind a görög tragédiából van elvonva, hogy úgy kell csinálni, aztán valahogy mégis másképpen hat Fédra Racine-nál, mint Fédra Euripidésznél. Most ezt a másság tapasztalatot ugye kell valahogy földolgozni, és első szinten ugye nagyon érdekes, hogy az elméleti keret teljes fenntartása mellett, hogy olyat kell csinálni a másság egyszerűen erkölcsi kategóriába és értékelési kategóriába torkolni, vajon vagyunk-e mi olyanok, mint a görögök, tudunk-e mi olyat csinálni, és a görög ideál fenntartása mellett szabad-e nekünk így gyalóknak ügyetlenkedni, Ugye mindannyian ismerik azt a képet, az egy csodálatos dupla fenekű iróniával ellátott kép a 18. század végének nagy svájci angol festője, ez a Füszli, Angliában élvén sok helyütt ma máig úgy ihatik. Az angolok ugye nem ismerik a kétpontos U betűjelét. Ez egy svájci születésű festő volt, aki Angliába elképesztő karriert csinált, egyébként elég zseniális volt, ezt meg kell hagyni. Ugye ő neki van egy fantasztikus képe, a modern művész szorongása ábrázoltatik rajta, van egy elképesztő nagyságú antik lábtöredék, tehát egy rendes, böcsületes, ilyen térdbe levágott láb, és az alatt, amellett ott ül a modern festő, és tépi szakállát hiszterikusan, hogy tudok-e olyat csinálni, jól lehet az antik műből, ugye csak a láb van megszobolva, annyi marad belőle. Ha tetszik, egy antik töredékhez méltó vagyok-e én, modern szerző, mondom, rendkívül érdekes, mert egyrészt tisztán tükrözi ezt az elképesztő szorongást, hogy az antik ideál az olyan emberfeletti nagy, hogy az antik szobornak a bokájáig nem érhek föl. Másrészt ott van benne az a fantasztikus tréfa, hogy az antik szobornak csak a bokája maradt meg. Tehát nem is tudjuk, milyen lehetett az igazi antik teljesség. A teljes antik művészet ideális művészethez való viszony, és ezért a modern művész nem tud más csinálni, mint, mondjam, hát szorongani. Vagy gondoljanak a másik zseniális olasz művészhez. Piranézihez, aki a 18. század 20-80-ig élt, tehát tulajdonképpen az egész az iszlám pontatlan. A 18. század derekát élte végig Olaszországba, és mérnök volt, régész volt, művész volt, az antik feltárásokban elképesztő munkát végzett, és lehajzolt mindent, csodálatos metszegyűjteményeket prezentált az antikvitás emlékeiről, ahol az antikvitás emlékei, mint a homok vannak ábrázolva, ha tetszik, naturálisan. Ahogy a Kolosseum, az ugyan abban az időben egyharmadával nagyobb volt, mint ma Rómában, mert nem volt elég technikai eszközök szétverni a kövek véget, az épületet, az csak a 19. században kezdték komolyan hangálni, aztán utána jött az igazi műemlékvédelem, de mondjuk a Kolosseum már akkor hang volt, a templomok, az oszlopok, egyebek, azok ugye mind a homokba maradtak, vagy átépítve maradtak meg, és a Piranézi volt az első, aki mindezt egy teljes körképbe fölvázolta, hogy itt van körülöttünk az antikvitást, mint a hang, mint torzó. Mint torzó, ami egyrészt a fenség érzetét képviseli számunkra, másrészt pedig, úgy mondja, a szorongást is képviseli, hogy minden a hangmá fog válni, és az ideál is csak torzó alakban fog fönnmaradni a számunkra. Ezt csak mellékesen mondom, hogyha nem ismerik a Piranézit, nézzék meg egyszer egy albumát. Ugye a csodálatos a hanggyűjtemény mellett van neki egy elképesztő metszet sorozata, a Bretonök sorozat, ahol fantasztikus, kitalált, antik nagyságrendű börtönök vannak koholva, szóval Kafka elbújhat szorongás tekintetében a felvilágosodásnak ezen hagyogó utópiája mellett. De itt is figyeljék meg, hogy egyrészt fönn van tartva az antik művészet kizárólagos fensége és nagysága, és a antik művészetből levont teóriáknak időtlen érvényesség. Nos, kérem, csak a 18. század legvégén jutott el odáig a művészetszemlélet, a teória szemlélet, továbbá a történetiségnek, az ember történelembe helyezettségének, az ember történelem alkotó képességének megfogalmazása, hogy azt mondják, hogy kérem, az antik művészet kitűnő dolog volt, de más volt. Más volt, mint a mostani művészet. Na most ez van megfogalmazva a Teleki tanulmányban, természetesen a német esztétikák nyomán, természetesen elsősorban Schillernek azon halhatatlan tanulmánya nyomán, amit mindenképpen ajánlok becsületes figyelmükbe, ez a naív és szentimentális költészethez szóló, elég terjedelmes egy olyan százoldalas kemény filozófiai mű, de nagyon szépen van fogalmazva, amely azt mondja, hogy kérem, a régi művészet az nem ugyanolyan, mint a mai művészet. Nem ugyanazt csináljuk. Művészetet csinálunk, de egészen más embertípust képviselünk, egészen másképpen látjuk ember voltunknak a természethez, a világhoz, ha tetszik, Istenhez való viszonyát. Ezért van olyan nagy hangsúly itten a Teleki tanulmányban, ugye folyamatosan a kereszténységre fektetve, mint ugye, világnézethez, mint a világ szemléleti kérdéseinek prezentálásához. Tehát másféleképpen viszonyulunk, és emiatt mi a művészetünk is egészen másféle. Nem lehet folyamatosan az antik mintákat számon kérni a hajtunk, hiszen tetszik, más korszakban élünk. Most ez egy elképesztő cezúra az európai művészet szemléletben, miszerint különböző korszakokban az embereknek, ha majdhogy nem azt mondom, hogy antropológiai meghatározottságaik másmilyenek, a különböző korszakoknak felépítettsége, szellemisége, Istenhez és a világhoz való viszonya egészen különböző művészet típusokat tud létrehozni. Az első lépés természetesen ez a kétféleségnek a megállapítása. Ami ugye, tulajdonképpen a Kölcsei tanulmányban, amit a múlt héten vettünk is, már tulajdonképpen benne van. Van a görög ideál, és van ő a keresztény művészet, a romantika művészete, ami mindenben mást csinál, hiszen az egyik művészet az egy harmóniát sugall. Egy harmóniát sugall az ember és a természet, az ember és a világ között, ha tetszik, ember és Istenek viszonya. Szorosan összekapcsolva és különböző feszültség nélkül, míg, Kölcsei mondja, Teleki mondja, míg a modern művészet az nem más csinál, mint megállapítja, hogy világunk és az ideál között feszültség van, világunk és az ideál között nem olyan harmonikus, ha tetszik, lépcsőzetes az átmenet, mint a görögök esetében volt, hanem a feszültség ott van, hogy valaminő ugrással tudjuk csak a világ és az ideál, ha tetszik, mindennapi életünk és az üdvösség keresztény ígérete közötti feszültséget megoldani, és ez az ugrás, ez a szakadék, ez a tépettség, ez ugye visszahat a művészethez, és vagy az jön ki belőle, hogy állandóan sóváhog az ember lelke, az üdvösséghez a transzcendencia iránt, és emiatt lelkesültségében fantázia birodalomba menekül, vagy pedig az, hogy sóvágását kielégületlenségnek éli meg, és emiatt, amint itt a Teleki nyíltan kimondja, melankolikus szomorúságba és síjjed az ember, és a modern költészet, ugye, szomorkodik. Illetve van a harmadik típusa ennek a szakadéknak, amikor is ugye, a ideál és a mindennapiság közötti feszültség olyan álláspontot szül, midőn a figura, aki között, aki ezt nézi, a művész, az mind a kettőt egyszerre figyeli, és akkor mi keletkezik, kérem? Hát a romantikus ironia. Megvan tehát a fantasztikus a rajongás költészete, megvan a melankolikus szorongás szentimentális költészete, és megvan az ideál és a reál egyszerre való szemléletének ironikus álláspontja. Nos kérem, ezt nevezik telekiék, ugye, a romántos költészetnek, a költsei, ugye, a romantikai világnézetnek, és az egész német teória ezt nevezi tulajdonképpen romantikának, ami nem ugyanaz, mint amit ma nevezünk romantikának. Ma ugyanis azt nevezzük romantikának, ami ugye a 18. század legvégétől a 19. század derekáig úgy ott volt az európai művészetben. Ezek az uhak, ezek a teoretikusok a romantikának azt nevezik, ami az antikvitás után van, amit a költségi tanulmány kapcsán már említettem maguknak, ugye, a modern költészet költségiéknél, telekiéknél, és az egész magyar romantika szemléletben, ott kezdődik, amikor az antikvitás kihúny, és a romantikus művésznek fog minősülni a teljes középkor, a barokk és a mai értelem, szűk értelemben vett a romantika is. Kérem, ha megnézik a magyar irodalom kritika akkori cikkeit, az esztétikus cikkeket, és egész Európáról beszélünk persze, amikor Magyarországról beszélünk, ugye kit találnak, mint a romantikus művészetnek vezérlakjai. Ki az alapromantikus ezen korszakban? Mai szemmel nézve nagyon mulatságos. A legnagyobb romantikus költő a Shakespeare. És mellettük vannak még ketten, akik méltók a legnagyobbak hangjára, ez kérem Dante és Cervantes. Ők neveztetnek a romantikusnak, ők a modern költészetnek védangyalai, arkangyalai, ők azok, akik nem olyanok, mint az antikvitás, a legnagyobbak, és milyenek is ők? Hát kérem, Cervantes maga a megtestesült ő ironia, ahol az ideál és a reál közti állandó feszültség játszik, hol melankolikusan, hol végtelenül szatirikusan. Dante azt prezentálja, hogy hogy fordul ki az antikvitás a romantikában, az új korszakban, hiszen mi történik a Dantenál? Hát kérem, Dante szervesen úgy kezeli magát, minthogyha Vergiliust folytatná, hiszen hát, hogy mondjam, a hóna alá csapja Vergiliust, és úgy megy le a pokolba, és hát azért megy le a pokolba, kérem, ugye nyilván nem tisztán keresztény teológia céllal, hanem azért, mert hát már az ókori görögök is lementek a pokolba, Odysseus ugye rendesen végigjárta, Odysseus nyomán Vergilius rendesen végigjárta, és hát Vergilius nyomán Dante megcsinálja, folytatja az antikvitást, és egy radikálisan más művet hoz létre. Nem az jön ki a pokolból, mint ami Homérosznál kijött, nem az jön ki, ugye Homérosznál az jött ki, hogy mindannyian meg fogunk halni. Vergiliusnál az jött ki, hogy a múlt árnyaiból jövőre vonatkozó jóslatot fogok kihúzni, világtörténelmi jóslatot, ugye Éniász az apjától, az apjának az anyjától megkapja a római történelemnek a világ üdvtörténeti fölvázolását, és Danténál pedig az fog kijönni, hogy a pokol egyszerre világ történelmi és egyszerre egzisztenciális probléma, és ez a kettő, mondjam, a keresztény üdvnek fantasztikumában fogalmaztatik meg, a pokolnak csak úgy van értelme, hogyha mindez az istenlátás csodálatos és beláthatatlan utópiája hagyogja be. Most ott megtaláljuk a fantasztikumnak elképesztő birodalmát, ugye a fantasztikumnak a csapongását, a fantasztikumnak a végtelen, szélsőséges túlzásait, az egész Dante tulajdonképpen ettől romantikus, és másrészt megtaláljuk utána ezt a romantikus ideált Shakespeare-nél, ahol a világ végtelen tojkasága nyer ábrázolást, ahol a világnak tökéletesen, parttalan, szélsőséges ábrázolása nyer igazolást, hogy egymás mellett találhatjuk meg a tragédia fenségét és a komédia obszenitását, nem a szenvedést és a szenvedésen való megrendülést és a höhögést egyszerre tudja prezentálni. És emiatt ugye ők hárman lesznek a romantikának, a modern költészetnek a csodálatos képviselő. És ő a hajtuk lesz szemléltetve, hogy mindent másképpen kell néznünk, mint amit a régen néztünk, mert minden szempontból mások vagyunk. Mások vagyunk, és ez az emberi meghatározottságunk természetesen ki kell, hogy hasson a művészetnek a felfogása. Most emiatt van az, hogy ugye, ettől kezdve, ettől a határvonaltól kezdve a művészek azon kezdenek el tűnődni, hogy mit is kell ma csinálnunk. Ugye, mi a mai korszaknak a meghatározottsága? Mi a mai korszaknak a feladata? Hogyan kell maiságunkat megfogalmazni? Gondoljanak arra, hogy régen mennyire nem volt ez probléma. Hát csak emlékezzenek arra, hogy bemennek egy nagy képtárnak a középkori gyűjteményébe. Milyen bájosan mulatságos az, ahogy a Jézus történet az, mondjam, miféle szcénákban van ábrázolva. Hogy mit tudom én, Szűz Mária a angyali üdvözlet jelenésénél mondjuk egy jól berendezett holland szobában üldögél, és éppen egy gyönyörű latin nyelvű kódexet olvas, amikor megjelenik a Gábriel arkangyal. Vagy gondoljanak arra, hogy milyen mulatságos az mai szemmel nézve, hogy a három királyok látogatásánál elég gyakran előfordul, hogy az egyiknek például szemüvege van. Ugye, mert eszükbe nem jutott az, hogy a különböző korszakoknak stilisztikumát, ne kell különböztetni egymástól. Tehát ha mondjuk egy 2000 éves zsidó történetet ábrázolok, akkor ki kéne találni, hogy akkor hogy nézett ki. Mondjuk egy olyan helyiség, ahol Mária üldögélhetett, mindegy, azt kérem a régi művészet számára, beteszem egy lovagszterhembe, beteszem egy polgári szobába, hogy mondjam, a názáheti jászolt beteszem a római homok alá. Hát fantasztikus variációkat prezentáltak a művészek éppen azért, mert mindegy volt nekik a történetnek történeti meghatározottsága. Mindegy volt, hiszen a művészet principiuma általános, és éppen ezért az ilyen apróságokkal, ha tetszik, ilyen naturáliákkal, mindennapiságokkal nem kell foglalkozni. Kérem, a romantika hozza magával azt, hogy ha korhoz vagyunk kötve, akkor a témánk is Kohéhoz van kötve. Akkor minden a Kohéhoz van kötve. Ha tetszik, ha történelmi regényt írok, ami a hegieknek nem jutott ugye eszébe, ha történelmi regényt írok, akkor utána kell nézni, hogy milyen csizmát viseltek 300 évvel ezelőtt. Ugye, mai posztmodern szemmel nézve ebbe is van egy végtelen naívság, hogy minthogyha tudnánk azt, hogy milyen csizmát viseltek 300 évvel ezelőtt, továbbá minthogyha egy ilyen kohű csizma az ténylegesen garantálná a műnek az esztétikai érvényességét is. De mondjuk ez a 19. századon végig megvolt, hogy a történetiség, a dolog történeti szemlélete, a műalkotás történeti beillesztettségének felismerése magával hozza azt is, hogy a műalkotásnak őriznie kell a rengeteg történeti vonatkozást. Gondoljanak arra például, hogy mai szemmel nézve milyen végtelen gyaleló és mulatságos az, hogy a János Vitéz című mese kritikai fogadtatásába komoly bírálatként fogalmazódott meg az, hogy van benne egy csomó történetietlenség és nem hiteles információ, például, ugye, hogy Franciaország, Törökország a határos, én meg, hogy milyen hegyek vannak ott a huszárok lovaglása során, ugye, ez nem dokumentálható következésképpen a mű maga hibás. De ez annak következtében van, hogy, és eltekintettek attól, hogy ez meseműfajban van jelve, ahol hát elég sok minden abszurdum meg szokott történni. De mondjuk a regények, az eposzok kapcsán elképesztő törekvés volt a történeti hitelességnek, máig élő egyébként gyaleló ideáljára nézvést, mert úgy vélték, hogy ha a műalkotás történeti beágyazottságú, akkor minden ízében kell hordoznia ezt a történeti beágyazottságot. Na most ez egy elképesztően kifordítja az irodalom szemléletét. Hiszen példának okáért, ugye azt a nagy különbséget fogja prezentálni, hogy a régi költő az midőn költő volt, valamilyen módon kiszakította magát a maga korából, és az ideálvilágban próbálta megfogalmazni valami nő elképzelését, ez most mindegy, hogy micsoda. Jól lehet, nagyon sokszor, nagyon kemény politikai küzdelmekben részt vett, történeti intrikákban részt vett, küzdött csatákban, stb. Gondolják meg, hogy Kazinczy azért egy nagyon komoly aktuál politikai személyiség volt a maga korában, és művészetére nézvést ez semmiféle hatást nem tett. Amikor művészetet csinált, azt nem úgy csinálta, mint korának aktív résztvevője, legfeljebb az esztétika terén, de eszébe nem jutott a két dolgot összekeverni. A romantikus költő viszont ugye úgy szól, korszakomnak van valami nő feladata, föl kell fedeznem, hogy korszakomnak mi a feladata, és emiatt korszakomat kell teoretikusan is tanulmányozni, és folyamatosan részt kell venni korszakomnak valaminő haladáselvű, vagy nemzetébresztő, vagy történelem megváltó gesztusában. Ugye, gondolkodjunk példákba. Vörös Marti Mihály elkezdi az alánfutását, ugye egy nagyon szép honfoglalási eposz, Vergiliuszi hagyomány. Na de hát egyből azzal kezdi. A régi dicsőségünk hol késel? Az homályban. Vagyis két korszak van. A régi korszak és a mai korszak között döntő különbség van. Én nekem költőnek az a feladatom, hogy ebbe az új korszakba én leheljem bele az eszmeiséget. Én mondjam meg, hogy legyen ez. Ezért ugyanaz a régi történelmet tanulmányozom, úgy kiáltok föl, ó, hon meghallod-e szómat, ma aktuálisan. Emlékezzenek Vöhös Martinak nagyon szép Zrínyi költeményé, amit a költő Zrínyihől írt, a nagy elégia, ahol ő szépen leírja, hogy az a nagy kérdés, hogy lesz-e ma közöttünk, közülünk olyan vezérköltő, aki a mai korszaknak feladatai között megállja a helyét, és költőként is az egész korszakot meghatározó, olyan történelmi szerepbe fog átmenni. Ismét figyeljék meg, hogy milyen csúszás történt a szerepek között. A régi kor művészének nem volt történelmi szerepe. Ha tetszik, nem a történelmet reprezentálta, és nem a történelembe akart beleszólni, hanem az esztétikának bizonyos értelemben elzárt és ideálvilágba tolt régióját kívánta áthatni, és kívánta belakni, de eszébe nem jutott, hogy szavának, ha tetszik, korszak zendítő hatása lenne. Amit ugye Petőfinél, Vöhös Martinál állandóan tapasztalunk, hogy a költő fogja magát és megszólítja egész nemzetét. Különböző regiszterhekben azt mondja neki, hogy hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyaren, vagyis az egész nemzetet, a történelmi nemzetet óhajtja, történelmileg inteni, nem a szépség birodalmában, hanem ha tetszik a történelem világában, vagy ennek az aktuál politikai megfogalmazása, amikor Petőfi szépen kiáll a tömeg elé, és úgy kiált, hogy talpa magyaren. Vagyis a költészetnek a történelembe való beavatkozását is prezentálja, amely beavatkozás a régiek számára teljes mértékben elképzelhetetlen volt. A történelem az a királyok, hadvezérek dolga, intrikusoknak a dolga, a költő más csinál, és íme a 19. századi új költészet fölfogásában a költő a korszakot fogalmazza meg, a korszaknak speciális követelményeit fogalmazza meg, művével és szerepével, saját testével beavatkozik a világba, és azt várja, hogy a költészet hatására valamilyen módon a világ meg fogna változni. Ugye ezt Petőfinél számtalan helyen tapasztalhatjuk, hogy addig kell a költőnek működnie, amíg be nem áll a Kánaán a 19. század költőinek a végén, és amíg, ugye ott nagyon szép biblikus megfogalmazás, vagy másik verséből idéze, amikor az ég fog a földre leszállni, addig kell a költőnek folyamatosan mondani a magáét, mert ennek a nagyszabású mozgásnak, ha tetszik, történelmi utópiának a démiuegosza ő szól, és íme a világ, a történelmi világ megváltozik. Ugye ő Petőfinél és kortársainál számtalan ilyen meghatározást fogunk találni, hogy a költőnek az a feladata, hogy a saját korszakának legyen a tökéletes képviselője és megfogalmazása eszmei szempontból és nagyon sok szempontból, aktuál politikai szempontból. Petőfinél kicsit idősebb volt, de nagy tekintélyű politikus is volt, író is volt, költő is volt, Eötvös József, aki ugye Petőfinek nagy pártfogója volt, és hát ő írta a 40-es évekbe azt a verset, amely tulajdonképpen a Petőfi programnak egy sajátos megfogalmazása, mikor így kiált föl, kit nem hevít kohának érzeménye, szakítsa ketté lantja hújjait. Ugye borzasztó érdekes romantikus megfogalmazás, a költészet csak arra van, hogy kohának, korunknak érzeményét kifejezze, és aki nem hajlandó, az kivettetik a költészetnek birodalmából. Ugyanúgy, ahogy a 19. század költőinek fölfogásában is, ugye, vannak hamis proféták, a hamis költők, akik nem koruknak érzeményét, politikai és világtörténelmi meghatározottságát hirdetik, hanem a költészetnek valaminő általános ideálvilágát tételezik föl, hamisan mondják, és ez pedig elvetendő. Ugye az ötös vers gyönyörűen el is mondja, az a kezdő sor, hogy én is szeretném. Én is szeretném, mondja ötvös József, megénekelni a holdfényt, megénekelni Tokajnak Bohát, én is szeretnék, mondjam, ábrándos szemű hölgyekről énekelni lágy dalokat, de engem felve nyugalmamból a korszaknak szava, a korszaknak a szava, és én a korszaknak történelmi ígérhetét és parancsát hallgatom, és ennek nyomán nem tehetek mást, mint hogy félheteszem Tokajnak lángbohát a nőknek a szemeit, és az ábrándos holdfényes költészetet, és koromnak érzeményéről fogok zengeni, mert a korszaknak való elkötelezettség határozza meg a művészetnek alapfeladatát. Na most természetesen itt etéhen igen széles skála húzható. Az aktuál politikai költészettől kezdve teszik a korszak általános meghatározásainak feltételezéséről, de természetesen itt nem az az lényeges, hogy tartalmilag mit is mondanak ezek a derék költők, hanem hogy szerepük és a művészethez, a műalkotáshoz való viszonyuk alakul át tökéletesen, és egészen más funkciót tulajdonítanak a műalkotásnak a világban, az olvasóközönségben, a művészetről való diskurzusban. Ugye a régi költészet, kéhen, ugye a kontemplatív művészetet preferálta, vagyis a műalkotás arra van, hogy a befogadóban nagyszabású, épületes gondolkodást indítson el, most nagyon durván általánosítok, Istenről, és a világegyetem teljességéről. Ugye a költő és a bölcs együttesen a világ isteni berendezkedésének állítására szövetkeztek, ennek a bizonyítására szövetkeztek, ennek a kutatására szövetkeztek, és ezt fölkínálják a kontemplatív olvasó számára, aki lelkileg mindezt újra éli magába, és az egész világgal szembeni erkölcsi teológiai magatartása valamilyen módon modifikálódik, és mondjam, megerősödik hitében, álláspontjában, szemléletében. Ugye, ez alapvetően egy kontemplatív álláspont. A romantika művészete az nem a kontemplációra épül, hanem egyrészt a misztikus elhagadtatása, hogy a világ titkaiba való beavatottságunk, entuziazmusa fogja áthatni lelkünket, másrészt pedig a világba való beavatkozásnak aktív gesztusára, vagyis, hogy a műalkotás az behatol az olvasón keresztül a történelem és a társadalom szövetébe, és valami egészen nagyszabású más világot fog létrehozni. Akár egy politikai átalakulást igényelvén, akár a világforradalmat igényelvén, akár pedig, hogy mondjam, az egész társadalom átalakulását vizionálva. Ja, nagyon különböző dolgokat tessék itt egy kalap alatt együtt látni. Az, hogy Petőfi Sándor mozgósít verseiben, mondjuk a 49-es orosz-betörés ellen, az nagyon közel áll ahhoz, teoretikusan nézve, ahhoz az emberfeletti gesztushoz, amit mondjuk Richard Wagner talált ki Németországba, hogy műalkotáson a révén egy új nagy világünnepet kell kitalálni, elő kell adni a nagy német Siegfried mítoszt énekelvén összművészeti csodagyanánt a felszabadult nép okos gyülekezete előtt, akik együttesen fogják beleélni magukat az új világban. Most az egészen más kérdés, hogy ebből ugye a bajhajti ünnepi játékoknak kicsit exkluzív új társasága jött létre. De a célkitűzés nem ez volt, hanem a nagy ünnepi játék a teljes népi együtt esztétizálásnak elképzelése, vagyis amikor a műalkotás az egész befogadó közönséget együttesen katalizálja, és valamilyen más tartása ösztökéli. Ugye ez egészen más, mint a ma kontemplatív olvasás teória, ami a 18. századig uhalta az európai irodalom felfogást. Ugye kvázi az irodalom az, hogy mondjam, aktivizálódik. Az irodalom, hogy mondjam, más funkciókat kezd magára ölteni. És ezek a funkciók, ezek ugye nagyon célzottak tudnak lenni, nagyon célzottak, ezt vagy azt el akarják érni. Ennek az egyik változata, mondjuk Petőfi Sándornak az a szélsőséges teoretikus megnyilatkozása, ami a Hangyos Vitézek című versében fogalmaztatik meg, mely azt mondja, hogy verseim, ugye, hát kérem, kicsit hangyosak. Én is föl tudnám öltöztetni őket szép képekbe, szép hímekbe, de engem nem érdekelnek a szép költői képek és a hímek, mert én nem szórakoztató művet akarok írni, hanem vitézi verseket, hangyos vitézek, de vitézek. És azért vitézek, mert, ugye benne van szó szerint a versbe, csatázok verseimmel. Csatázok verseimmel, századomnak nagy csatájában részt veszek én, mint költő, és vitéz verseimet, kvázi mint előörsöket küldöm a nagy csatába, vagyis kérem, egyszerűen mondjam, aktív társadalmi résztvevőként prezentálom a műveket, nem pedig valaminő kontemplatív birodalomnak, úgy mondjam, kontemplatíve átélhető tartományait. A romantikus az csatázik verseivel, és verseivel szeretné elérni azt, hogy elérjük a Kánaánt. A 19. század költői nagy költő szerepe az így érthető igazából. A költők lángoszlopok, ezt nyilván tanulták, nyilván tudják kívülről az egészet. Olyan lángoszlopok, mint Hajdan Mózes volt, akik vezetik a népet, de hol vezetik ki? Hát a történelemben vezetik. A történelemben vezetik, és addig kell menni, amíg el nem jutunk a történelem végére. Az Ítélet című verse gondoljanak, ugye milyen csodálatosan van abban megfogalmazva. A történeteket lapozám, és a végéhez jutottam, mondja a költő, ami egy csodálatos dolog, mert hát a történelemnek ugye elvileg nincs vége. Ha van vége, akkor kérem, az olyan, mint az utolsó ítélet az apokalipszisbe. Tehát én olyan vagyok, mint a mindent látó proféta, aki mindent lát, és azt mondom, hogy a történelemnek vége az a hatalmas ütközet lesz, a történeti ütközet, amelynek a végén ugye a menny fog a földre leszállni. Vagyis az üctörténeten keresztül kell vezetni a népet, és erre van kitalálva a költőnek a szerepe. Ez, ha tetszik, a romantikus költőnek az egyik nagyszabású modellje. Még több modell is van, de mondjuk a történelembe való belévetettségnek aktív kifordítása az íme itt áll előttünk. A költő csatázik verseivel, és a századok csatáját eldöntendő műveit előre küldi. És emiatt a műveknek nagyon komoly, mondjam, hatástörténése van feltételezve. Az van feltételezve, ugye, hogy aki elolvassa a verset, az rögtön azt is fogja csinálni, amit a vers üzen neki. No, hát ez mondjuk praktikusan nem jött be nekik, de ez egészen más kérdés. De ugye ez a feltételezés, hogy a költészet közvetlenebbül hat, mint bármilyen más az életbe, ez ad a költészetnek egy olyan speciális súlyt és egy olyan speciális kivételezettséget, ami, mondjam, kiemeli az összes többi szellemi szféha közül, ahol, mint tudják, volt szó az első bevezetően, a 18. század végéig szépen becsületesen meghúzta magát. A költészet kiemelkedik a szellemi szféhák egyeteméből, ugyanúgy, ahogy Kölcseinek a nemzeti hagyományok tanulmányában is tapasztaltuk, kiemelkedik onnan, kvázi egyeduralomhatően. Ez lesz a legfontosabb szellemi megnyilatkozás, de természetesen csak akkor, ha felismeri történeti megalkotottságát és történelmi elkötelezettségét, vagyis azt, hogy a történelem folyamatosan reflektálnia kell önmagán belül is. Nos, körülbelül ennek a nagy váltásnak, ennek a radikális nagy váltásnak, ugye az első gesztusa ez a teleki tanulmány, ami csak ezt a kettősséget vázolja föl a régi és az új között, de az, hogy az új iránti elkötelezettséget hangsúlyozza, az ugye elképesztő súlyt és fontosságot tulajdonít neki. Na jó, legyen elég már ennyi. Akkor, ha jövő óhán majd itt fogjuk folytatni.
Elhangzott Rádióegyetem, 19. századi magyar irodalomtörténet. Margócsi István, Antikvitás és modernség. Az ELTE BTK-n 2010-ben elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Tóth Barbara. Vágta Kenyeres Balázs.